Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Jó napot kívánok, vagy ahogy ugye Gellért szokta mondani, üdv mindenkinek! A mai Unisexben Bartus Marci, rádiós kollégánk, színész és zöld aktivista lesz a vendégünk, akivel a melegek örökbefogadásáról fogunk beszélgetni, illetve hát ugye ennek az egész helyzetnek a megéléséről, arról a veszteségről, amit sok meleg pár vagy meleg egyedülálló átél, hogy tulajdonképpen eljutnak odáig, hogy lemondanak arról, hogy egyáltalán gyerekük legyen. Marci azt nyilatkozta, most így zárójelben a gyerekvállalás, úgy az egész megéléssel kapcsolatban, hogy amíg 2010-ben még kézenfogva sétált a párjával, ezt most már ma nem merné megtenni. És valahogy egy kicsit azt éreztem, amikor ezt olvastam, hogy olyan hideg zuhanyként ért, pedig tudom, hogy mi a helyzet, de közben valahogy azt gondoltam, hogy valahova tartunk ezzel az egésszel kapcsolatban. Azt értem, hogy a kormány kommunikáció az nem ez, de hogy kicsit én azt gondoltam, hogy így társadalmi szinten tartunk valahova, de akkor ezek szerint nem.
Hát szerintem tartunk valahova, mármint, hogy nem hiszem, hogy ez a dolog nem fog pozitív irányba megváltozni, hogyha más dolgok is megváltoznak pozitív irányba, akár a politika terén, de azt gondolom, hogy ha politikában megváltozik a hozzáállás, pontosabban nem ilyen ostoba és káros lesz a hozzáállás ehhez a kérdéshez, akkor valószínűleg a melegeknek a hétköznapi közérzete is javulni fog, még akkor is, hogyha nem feltétlenül történik változás egy adott embernek az életében. Tehát én azt hiszem, hogy biztos, hogy sokan vannak olyanok is, akiket mondjuk nem ér atrocitás, tehát sétálhatnak az utcán kézenfogva, de közben meg annyira ezzel az ellenséges, bunkó, érzéketlen hozzáállással van klimatizálva az egész közéletünk, hogy mivel ugye ez jön a rádióból, ez jön az internetből, ez jön mindenhonnan, így az ember hajlamos és egyszerű élethelyzetekben is úgy érezni, hogy ki van téve ezeknek az inzultusoknak. És hát, hogyha meg még történik is vele valami ilyesmi, ahogy majd ugye a vendégünk el is meséli, hogy akkor meg aztán pláne megmerevedik ez a fajta hozzáállás, vagy ez a félelem, és úgy, ahogy heteroszexuális emberek között nincs két egyforma, nincs két egyforma ember, akik egyformán vállalják a szexualitásukat, a szexuális irányultságukat, úgy a melegek között is van olyan, akit nyilván nem ér atrocitás, mert egyszerűen alkalmazkodik, tartózkodik az olyan ruhanemük hordásától, az olyan gesztusoktól, amelyek mondjuk direktben árulkodóak lehetnek, de van olyan is, aki személyiségből fakadóan, tehát hogyha heteroszexuális lenne, akkor is egy harsányabb személyiség lenne, akkor is sokkal inkább kirakná a placra, úgymond a karakterét, hogyha heteroszexuálisként élne, és ez nem várható el senkitől, hogy csak a nem irányultsága miatt, nem tudom én, húzza meg magát. Tehát én azt gondolom, hogy atrocitások azokat érik, akiken egyértelműen látszik a szexuális irányultságuk, de ez éppen ezért félelmetes talán, mert azt üzeni ez az egész helyzet, hogyha meghúzod magad, hogyha ha nem lépsz ki a reflektorfénybe, akkor békén hagyunk. Hát ez ugye ez is egy ilyen klasszikus homofób vezérelte, vagy homofób érzések vezérelte ítélet, vagy inkább tanács, vagy nem tudom én micsoda, hogy az ember tartsa a négy fal között ugye a szexuális irányultságát, de hát ez mivel a személyiségünket és a hangulatunkat is minden mást meghatározza, ezt szerintem nem várhatjuk el, egyáltalán nem várhatjuk el az embertársainktól.
Hát és ez sajnos szerintem nem csak a szexuális irányítottsággal, vagy irányultsággal kapcsolatban érvényes, ez a húzd meg magad, és akkor akkor majd nem szól be senki, tehát hogy igazából sajnos mindennel igen. kapcsolatban. Én pontosan emiatt kíváncsi voltam, hogy nagyon sokat beszélünk nyilván a magyarországi helyzetről, hiszen Magyarországon vagyunk, de hogy mi a helyzet a nagyvilágban, és keresgéltem cikkeket, most elsősorban az örökbefogadással kapcsolatban, hogy hol legális, hol nem legális, hogy melegek fogadjanak örökbe. 2016-os volt az utolsó gyűjtés, amit találtam, és gondoltam, hogy mivel annyi minden változott azóta, most ezeket az adatokat szerintem hagyjuk. Viszont volt egy gyűjtés, ami nem összegezte a helyzetet, de nagyon sok érdekes, úgymond fun fact-et találtam erről a helyzetről. Az örökbefogadás ez nyilvánvalóan a legtöbb országban nem legális. Sokszor ugye a házasság sem, sokszor az élettársi kapcsolat sem. Ne lenyésző azoknak az országoknak a száma, ahol ez legális. De hogy sok országban büntetik még magát a homoszexuális kapcsolatot is, egy hónaptól életfogytiglani börtönbüntetésre. Barbadoson például életfogytiglant lehet kapni a homoszexuális kapcsolatért, és pénzbírságban több országban. Van olyan nyugat-afrikai állam, ahol munkatáborral büntettek, és Szomália egyes területein, lehet, hogy nem teljesen pontos a listám, de amit olvasgattam, ezeket szedtem össze, Szudánban, az Arab Emírségekben, Jemenben, Szaúd-Arábiában is halálbüntetés jár a homoszexualitásért. A Szaúd-Arábiában a halálbüntetés helyett gyakran alkalmaznak börtönbüntetést vagy botozást a gyakorlatban. És hát ilyen nagyon sok érdekes dolog volt már, hogy én számomra, ezek ilyen teljesen meglepő dolgok, hogy például Peruban a párkapcsolatban élő meleg férfiak nem lehetnek rendőrök. Tehát, hogy ilyen több országban csak a férfiaknak jár egyébként a büntetés, és ez szerintem viszont nagyon érdekes. Jamaikában kényszermunka jár, és az is csak férfiaknak. És bennem ezért merült föl, hogy alapvetően a férfiaknak nem nehezebb ez a helyzet. Aztán a fene se tudja, mert valószínűleg több oldalról lehet ezt megvizsgálni, és nem ennyire egyértelmű, de mondjuk a társadalmi ítélkezés szempontjából talán a férfiakkal kapcsolatban, hogyha így most a nagyvilágot nézzük, és ha én így belegondolok a magyar helyzetbe, akkor azt gondolnám, hogy lehet, hogy inkább nehezebb.
Hát ez majd elhangzik a beszélgetésben is, nem a mi szánkból, hanem a vendégünk szájából, hogy egyszerűen, vagy hát ez lesz a lényege annak, amit mond, és én ezzel tulajdonképpen rendkívül szomorúan, de egyetértek maximálisan, hogy a nőknél valószínűleg azért van, és akkor most ilyen nagy időzőjeleket rakok ki, azok kedvére, akik nem videófelvételt néznek. Szóval, hogy nekik a férfi tekintet jobban elviseli ezt a defektet, ami nem tudom, olyan a heteroszexuális társadalom szemében annak számít, egyszerűen nem szúrja annyira a szemüket. Ez valóban rettenetesen félelmetes, vagy hát inkább aggasztó, mint ahogy az is, visszakanyarodva az örökbefogadáshoz, hogy kik fogadhatnak örökbe, és kik nem, hogy az örökbefogadásnak az intézménye nem a gyerek felől van megközelítve.
Ja, olyan, hát az egyébként sem.
Igen, egyébként sem, de itt meg, hogy mondjam, leplezetlenül, tehát szinte arcátlanul, hiszen senki nem olvasott olyan statisztikákat Magyarországon, mivel ugye nincsenek ilyen statisztikák, hogy milyen következményekkel jár egy gyerek életvitelére, egy gyerek lelkére, egy gyerek fejlődésére, hogyha azonos nemű emberek nevelik. Nem tudjuk. Nincsenek erre adatok.
Meg ez mondjuk hogy összehasonlítható azzal, hogyha mondjuk egy intézetben nő föl, az milyen következményekkel jár?
Hát az meg pláne. Én azt gondolom egyébként, hogy nem kellene ebbe olyan nagyon sok energiát rakni, viszonylag könnyen bizonyítható az, hogy itt nem a gyerekek szempontjai a meghatározóak, mert ők tudnak boldogak lenni azonos nemű emberek családjában, vagy egy olyan család részeként, ahol két apa van, vagy két anya van. Őket nyilván erről senki nem is kérdezi meg, mert hát ennél fontosabb, vagy legalább ilyen fontos dolgokról se kérdezik meg őket, de szerintem elmozdulás az akkor lesz ebben az irányban, ebben az országban, hogyha szakmailag lesz egy olyan erős törekvés, hogy fölismerjék azt, hogy ez igazából egy hasznos megoldása lehet nagyon-nagyon-nagyon sok problémának. Azoknak az embereknek a problémáinak is, akik gyermeket szeretnének, meg azoknak a gyerekeknek a problémáin is segíthet, akik szerető családot szeretnének.
Meg teljesen zárójeles, csak azért felhívnám a figyelmet, hogy az állam problémáira is megoldást jelenthetne, ugye, hogyha nem intézetekben lennének ezek a gyerekek, igen, akiket ugye az államnak kell eltartania, meg gondoskodni róluk, hanem ugye kikerülnének családok. családokhoz. Egy kicsit olvasgattam az illegális örökbefogadásról, mert hogy ez van, nem csak homoszexuálisoknál, hanem egyébként a, hát többnyire azoknál szokott előkerülni, akik már kezdenek kifutni az életkori határidőből, és hát ugye ez többségében arról szól, hogy ugye fizetnek a gyerekért, akár béranyán keresztül, akár viszont gyakorlatilag vesznek gyerekeket, ez az egész világon egyébként így van, és olvastam egy szakértői, pszichológiai szakértői véleményt erről, hogy azt is nagyon fontos tudni, hogy azon kívül, hogy ugye ez törvényszegés és büntetőjogi felelősségre vonással jár, a gyereknek ez egy nagyon nehéz helyzet, mert hogy gyakorlatilag semmit nem fog tudni a múltjáról, hiszen az azért nem véletlenül a legális rendszerben, hogyha nyílt örökbefogadásról van szó, akkor abszolút benne vannak a szülői adatok, hogyha zárt, akkor is bizonyos információk rendelkezésre állnak, tehát ugye 14 éves korától érdeklődhet a szülei iránt, a vér szerinti életadó szülei iránt. Amennyiben vesznek egy gyereket mondjuk a nagyvilágban valahonnan, akit mondjuk hazahoznak Magyarországra, vagy akármelyik országba, ez a lehetőség, ez teljes mértékben el van zárva, és ez egy óriási nagy trauma. Tehát, hogy olyan sok oldalról kell ezt a dolgot átgondolni, hogy egyáltalán az illegális örökbefogadás, mint lehetőség mennyire jó, vagy mennyire nem jó mondjuk a gyereknek, vagy a családnak, hogy ez egy borzasztóan összetett kérdés szerintem.
Borzasztóan összetett, és pont ez a zavarbejtő benne szerintem, hogy pont annyira egyszerű is. Tehát, hogy igazából hogy mondjam, olyan emberek teszik ezt bonyolultá, akiknek sem tehetségük, sem közük, sem affinitásuk nincs, sem a gyermekvédelemről, sem az ezeket működtető szociális rendszerekről, se a családvédelemről, se semmi ilyesmiről. Mert hogy valóban ez a része ennek a dolognak egyáltalán nem vita kérdés, hogy két azonos nemű ember is alkalmas lehet egy harmadik embernek a fölnevelésére. Ez évszázadok, évtizedek óta akár bizonyítva is lehetett volna, hogyha ez lett volna szándék. Tehát, hogy én azért tartom ezt rendkívül szomorúnak, mert van egy olyan csomó kérdés, akár a szexuális irányultságok tekintetében is, amelyek valóban nem oldhatóak meg egyszerűen, vagy nem lennének egyszerűen megoldhatóak. Ez viszont egy olyan kérdés, ami könnyen megoldható lenne, hogyha olyan emberek kezében lenne a döntés, akik valóban józanul tudnak viselkedni és gondolkodni.
Ugye felmerül a kérdés, hogy ha mondjuk egy meleg pár örökbefogad egy gyereket, akkor az a gyerek mennyi bántást fog kapni emiatt, hogyha az oviban, suliban látják, hogy két anyukája vagy két apukája van. Teljesen más párhuzam, csak nekem eszembe jutott egy barátnőm, aki egyedül neveli egy ilyen szeretői viszonyból született történet ez, és a kislány színesbőrű. És hogy emlékszem, hogy amikor ugye született, akkor mi erről sokat beszélgettünk, hogy vajon ezt a gyereket, aki színesbőrű és fehér az anyukája, hogyan fogják értelmezni az adott közegben, és van egy szociális munkás másik barátunk, aki mondta, hogy abszolút a roma kategóriába fogják tenni, és hogy aszerint fogják őt diszkriminálni, tehát hogy nyilván nem romának fogják, bár lehet, hogy össze is tévesztik, és valami hasonló lesz, de hogy amit ő majd kap, az hasonló lesz ahhoz, csak még annyira sem tudják valahova elhelyezni, mert ugye még abból a közegből is kilóg. És hogy egy kicsit azon gondolkodtam, hogy tényleg, tehát egy teljesen más helyzetről van szó, de diszkrimináció ugye mind a kettő, hogy most akkor ennek a gyereknek nem kellett volna ezen az alapon megszületnie, hogyha attól félünk, hogy mondjuk a melegházasságban az az adott gyerek mit fog kapni a társadalmi közegtől. Tehát, hogy valahogy mind a kettőt kezelni kell. Én így anyaként, vagy nőként, vagy nem tudom, emberként belegondolva halálosan félnék ettől. Tehát, hogy ezt töredelmesen be kell, hogy valljam, hogy én még azon is mindenre rástresszelek, hogy nem tudom, a gyerekeimet miért szúrják ki azért, mert szőke göndörhaja van az egyiknek, a másiknak meg egyenes. Nem, hogy egy ilyen helyzet, hogy nekem ezt meg kezelnem kéne, és meg kéne oldanom.
Hát lehet, hogy most majd kapok a fejemre, hogy túlzottan optimista vagyok, de én erről egyébként tényleg azt gondolom, hogy azok a félelmek, azok az előítéletek, amik diszkriminálják ezeket a gyerekeket, akik mondjuk ilyen azonos nemű szülőkkel rendelkeznek, hogy egyszerűen csak ezt el kellene kezdeni. Tehát, hogy ezt nem lehet azonnal nyilván a társadalom minden rétegével elfogadtatni. Hagyni kéne, hogy ezek a családok élhessenek, hogy ezek a családok kapcsolatot építhessenek ki, hogy ezek a családok bebizonyíthassák a társadalomban azt, hogy értékes szülők, és szeretetteljes szülők, és felelősségteljesen végzik a dolgukat, és hogyha elindulna egy ilyen folyamat, ezért is félelmetes, hogy a Kövér László meg mindenki által ez nem csak akadályoztatva van, hanem ilyen súlyosan megbélyegezve is, mert mint az egész folyamat, meg ezek az emberek is, mert ezzel nyilván azt akadályozzák, hogy az úgynevezett egyszerű ember elfogadja, mint természetes folyamatot az ilyen örökbefogadásokat, és aztán a saját tapasztalatai alapján ítélje meg, hogy ez jó vagy nem jó. Akár egy helyzeten belül, akár egy helyzeten kívül van, de lehet, hogy éppen egyébként a politikusok pont ettől tartanak, hogy egy idő után a társadalom rájönne, hogy ez boszorkányüldözés, és kirekesztés, és mindenféle ilyesmi, és nem lennének olyan hatásosak ezek a kampányok, vagy ezek a gyalászkodó megjegyzések.
Még egy kicsit folytatom itt az érdekességeket, mert még maradt egy pár. Például Indonéziában a büntetés 100 pálcaütés, ami megváltható 100 g arannyal, vagy 100 hónap 8,3 év börtönbevonulással. Irakban a büntető törvénykönyv 2001-es módosítása halálbüntetést írt elő az azonos nemű emberrel folytatott aktusért. Az amerikai megszállás után visszaállították az 1969-es büntető törvénykönyvet, az országban gyakori az önbíráskodás, szexuális orientációjuk miatt általában meleg férfiak válnak gyilkosság áldozataivá. Tehát, hogy ott meg pont a társadalmi ítélkezés
megvalósítja önmagát. Hát, de ott is egy nagyon erős hergelés és felbújtás.
Iránban viszont például a kormány hivatalosan is támogatja a nem változtató műtéteket, az nagyon ritka. Tehát ebből nagyon keveset láttam, ahol a nem változtatás bármilyen szinten is támogatott. Jordániában a törvények ugyan nem büntetik, de melegek több esetben váltak becsületbeli gyilkosságok áldozatává. Üzbegisztánban 3 év vagy pénzbírság, de a büntetés csak az anális szexre vonatkozik. Ez is, tehát hogy ezeket ilyenkor így hogy mennek ennek utána, tehát hogy ennek valójában mennyi értelme van, azt nem tudom. Vietnámban az azonos neműek házasságát 1998-ban betiltották, jelentések szerint ez az együtt élő vagy nyilvánosság előtti szertartásban résztvevő azonos nemű párok üldözésére is kiterjed. Oroszországban a transznemű emberek nem kaphatnak jogosítványt, és nem változtathatják meg hivatalosan a nemüket, illetve egészségügyi beavatkozásokhoz sem folyamodhatnak. San Marinóban a házasságkötést a turizmus fellendítése érdekében kizárólag külföldi állampolgárok számára biztosítják.
Mármint a melegek közszínházasságkötést.
Igen, tehát hogy akkor menjenek oda a melegek összeházasodni, mert az turisztikai szempontból...
Oké, de hogy a helyiek nem. Hát ez is érdekes.
Igen, szóval, hogy azért szerintem az látszik, és ez csak egy pár példa volt a nagyon-nagyon sok közül, hogy azért így az összességében nagyon nincsen a fejekben rendben ez a dolog. Úgy, hogy lesz majd egy későbbi adásunk, amiben egy... olyan régésszel beszélgetünk, aki gender szempontból vizsgálja a maradványokat, és már az egészen visszamenőleg több ezer évre találtak olyan maradványokat, ahol mondjuk a nő a férfi temetkezési szokások szerinti pozícióban és tárgyakkal van eltemetve, és abszolút leírható ezekből a maradványokból is, meg egyébként kultúrantropológiai szempontból is nagyon sok tanulmány foglalkozik ezzel, hogy több nemet különböztettek meg már több ezer évvel ezelőtt.
Tehát a gender kérdés az már akkor is pörgött.
Abszolút, tehát hogy valahol mi most ebben így teljes mértékben a visszafejlődés ingoványos talaján vagyunk, tehát hogy az, ami volt, ahhoz képest szerintem sajnos, ahogy fejlődik a társadalom, ez mint hogyha visszafele menne ez a rész.
Hát vagy legalábbis eléggé küzdelmes a dolog, igen.
Akkor most következzen a beszélgetésünk Bartus Marcival, aki amellett, hogy rádiós kollégánk, zöld aktivista, és az ő megéléséről fogunk most beszélgetni, egyáltalán a társadalmi megítéléssel kapcsolatban, és természetesen a gyerekvállalás kérdése is szóba kerül. A magyar alkotmány 2020-as módosításakor belefektették az alaptörvénybe, hogy az apa férfi és az anya nő, a gyerekeknek pedig joguk van a születési nemükhöz való önazonossághoz és a keresztény nevelési elvekhez. 2021-ben pedig az örökbefogadást is szigorították, fő alapelvként csak házastársak fogadhatnak örökbe, és ugye a homoszexuálisokat kizárják a házasság intézményéből is. Ugye emellett még volt Kövér László házelnöknek a pedofil hasonlata, amire szerintem a hallgatók, nézők is emlékeznek. Yeah. Bartus Marci a vendégünk, akivel ugye mindennek a megéléséről, illetve a gyerekvállalásról fogunk beszélgetni. Marci, neked, hogyha visszaemlékszel az első képre azzal kapcsolatban, hogy mit képzeltél el a jövődről, arról, hogy neked lesz-e gyereked, hogy hány gyereket szeretnél, hogy láttad magadat gyerekként? Nem tudom, hogy egyáltalán egy kisfiú mondjuk foglalkozik-e ilyesmivel, a lányok biztosan.
Fú, üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok, köszönöm a meghívást. Ez egy nagyon-nagyon jó téma, szóval köszi, hogy beszélhetek róla. Hát képzeld el, hogy nekem van ilyen megélésem, van ilyen emlékem, de nem is egészen kiskoromból, tehát nem mondjuk ilyen általános iskolás koromból, hanem nekünk az a gimnázium vége felé kellett írni egy fogalmazást a magyar tanárunknak, hogy hol látjuk magunkat 15 év múlva. És ott én úgy láttam magam, hogy nekem van gyerekem. És nyilván azt írtam bele ott én, hogy van egy feleségem is. Ez nagyon érdekes, mert akkor már tudtam magamról nyilván, hát kb. 8 éves korom óta, ahogy azt szokták mondani, hogy az eszemet tudom, mert kb. Azóta tudom az eszemet, nekem mondjuk Dávidka tetszett, nem Dórika, és ezt tudtam 18 évesen is, de az a kisvárosi közeg elhitette velem, hogy nekem egy szép feleségem lesz legalább egy gyerekkel. A gyerek rész egyébként azt tudom mondani, hogy sokáig megmaradt, de sokáig szerettem volna gyereket, és most sem mondom azt, hogy nem szeretnék gyereket, de ez egy kicsit átalakult már azóta.
Mi az, ami átalakította?
Fú, hát egyébként a magyar közhangulat. Én kétszer el is költöztem az elmúlt 15 évben Magyarországról. Most itt vagyok. Lehet, hogy egyébként bolondnak nézek emiatt. Talán kicsit az is vagyok, de egy kicsit lokálpatrióta vagyok, és azt gondolom, hogy ha van értelme valahol beszélni a jogokról, akkor egy olyan országban van értelme, ahol egyre kevesebb van belőle. Az alakította át, hogy alapvető emberi jogomban megsértett a magyar kormány. Pont amiatt, amit mondtál az elején, így összefoglalva, szerintem megdöbbentő. Megdöbbentő ez a pár sor, nem is tudom, pár mondatot mondtál, ami nonsense 2025-ben. Bár, hogyha erről beszélünk, Amerikában ugyanezek a törvények lépnek életbe, pont az elmúlt napokban, tehát tulajdonképpen nem is tudom, hogy hova kapjak, mert azért a nyugat az, amiben bízunk mi magyar melegek, hogy talán egy kicsit, mégis inkább a magyarok, mindenki a nyugathoz szeretne tartozni, akkor majd talán ezekben a témákban is végül oda fogunk tartozni. Egyelőre nem így van. A 2010-es évek elején költöztem Budapestre, és elég hamar lett egy párom, és mi az elején még simán a Váci utcán kézenfogva járkáltunk. Ezt a mostani párommal, úgyhogy egyébként mind a ketten nagyon szabad emberek vagyunk, teljesen tisztában vagyunk önmagunkkal. A munkahelyeinken sincs soha titok azzal kapcsolatban, hogy most neleg vagyok. Vagy ne. Tehát ez nem titok, hogyha valaki valami nagyon maszkulin dolgot elkezd nyomatni, akkor abban a percben le tudjuk ezekkel a dolgokkal állítani, mert én azt gondolom, hogy egészen az összes ilyen téma addig érdekes, amíg nincs kimondva. Hogyha valaki kiáll és azt mondja, hogy ez van, ez vagyok, akkor egy idő után nincs meg az a fajta bullyingolás, nem igazából...
Nincs a susmus annyira.
Igen, tulajdonképpen nem is lesz annyira érdekes, hogy ja, jó van tényleg az, oké, mert végig is ennyi, ugyanolyan, mint mi. Azt hiszem, hogy nagyjából válaszoltam, emiatt, az elmúlt 15 év miatt.
Fú, te nagyon... mindig ilyen, bocsáss meg, te mindig ilyen természetesnek vetted azt akár már gyerekkorodban is, hogy majd coming out-olni fogsz, mert az alapján, amit elmesélsz, nekem az a kép rajzolódik ki, hogy egy ideig elfogadtad ezt a dolgot, nem is tartottál tőle, és talán éppen felnőtt korban szembesültél.
Igen, talán inkább azt mondanám, hogy mivel a kisvárosi melegek szerintem később lesznek igazán kamaszok, elköltöznek mondjuk egy nagyvárosba, hogyha van ilyen lehetőségük, nálam is ez volt, elköltöztem Budapestre, és lettek meleg barátaim, akik már akkor is nyíltan melegek voltak, ezért lett egy közeg, ahol én önmagam, ahol én otthon lehetek, és most nem azt szeretném mondani, hogy a jászberényi barátaim nem szerettem megvédtem őket, hogy nem voltak támogatók, mert de ők nem voltak melegek. És ez teljesen más dolog. Szóval nem voltam mindig ilyen, de szerintem, amikor én 19-20 éves lettem, akkor pont ez a kamasság, amit mondtam, ez a lázadás, emiatt úgy gondoltam, hogy ide nekem az oroszlánt, egyébként én pont színésznek tanultam akkor még, szóval minden olyan adott volt, hogy ezt a nyitottságot, amit én érzek, azt szerintem mindenkinek meg kell mutatni.
Azt gondoltad, hogy áthidalod.
Azt gondoltam, igen. Egyébként szerintem át is hidaltam sokáig, és most is már az van, hogy nem azt érzem, hogy nem lehetek önmagam, hanem azt érzem, hogy már igazából nem érdemlik meg azok az emberek, hogy egy csomó ember, inkább így mondanám, sok ember az országban, hogy önmagam legyek előttük. Mert egyszerűen nem érdemlik meg. Az az ember nem érdemli meg, aki szerint újra kéne nyitni emiatt az auschwitzi haláltábort, és ezt leírják kommentbe százszor. Tehát az ilyen ember nem normális. Ő nem érdemli meg azt sem, hogy ránézzek. És ez nagyon nagy a tragédia, hogy ezt hagyja egyébként jelenleg a magyar kormány, mert az ilyen intézkedések, az ilyen törvények, azok legitimálják ezeknek az embereknek a szavait. Szóval borzasztó.
Az elején nem mondtam el, mert pontosan akartam idézni, hogy Kövér László házelnök egészen pontosan mit mondott ebben a pedofil hasonlatban. Ugye a pedofilokhoz hasonlította az örökbefogadó azonos nemű párokat, mondván mindkettő esetben a gyermek egy tárgy, egy élvezeti cikk, a kiteljesedés az önmegvalósítás eszköze.
Nem is szerintem erre mit mondani. Igazából szerintem a legszomorúbb nem is az, hogy milyen politikai propagandára használják a gyerekeket, egyébként meg a melegeket, a magyar állampolgárokat, hanem szerintem az a legdurvább, hogy még mindig azt gondolja az ország sajnos nagyon nagy része, hogy annak a 3000 gyereknek, aki az intézeti rendszerben van, jobb neki ott, mint akár egy értelmiségi, most csak sztereotípiákat mondja, a Gullipótvárosi meleg párnál, akiknél minden lehetőség adott lenne az életre. Ez egyszerűen, hogyha valaki ezt gondolja, én sajnos azt mondom, hogy ez nem normális, tehát innentől kezdve én 100%-ig azt állítom, hogy Kövér László nem normális, és talán az van, hogy szerintem ő nem is gondolja ezt. Ezek az emberek nem gondolják ezt, csak ezt kell mondaniuk. És ez még rosszabb, mert ettől még kevésbé gondolom őket normálisnak. Hogy nem lehet az, hogy ilyen fajta kérdésekkel lehessen csak hatalmon maradni. Hát ez nem lehet. Ha valamit az ember jól csinál, akkor hatalmon marad.
De a kártékosság szempontjából meg tulajdonképpen mindegy is, hogy igazából legmélyebben azt gondolja, amit mond, vagy sem.
Abszolút.
Hiszen a közéletre akkor is hat. De egyébként te ennyire érzed a mai napig a bőrödön ezeknek a szavaknak, vagy az ehhez hasonló szavaknak a hatását?
Abszolút. Egyébként főleg amiatt, hogy mivel mióta ennyire nyíltan mindenki ott van a közösségi médiában, mindannyian ott vagyunk a legtöbbet, ezért mindenki azt érzi, hogy kötelezően kell, hogy véleménye legyen. Így már az utcán is jobban van véleményük ezeknek az embereknek. Így egyre jobban azt érzem, igen, én azért jobban bezárkózottabb lettem az elmúlt, mondjuk 5 évben. Nem is annyira szeretek főleg tömegközlekedni. Érdekes, hogy mondjuk most ez annyira nem látszik egyébként, csak bocsánat a nézőknek, egy kicsit beteg vagyok, és ezért van, hogy nem vagyok ilyen színes ruhába felöltözve. De én általában baromi harsány vagyok az öltözködésemmel, úgy beszélgetek az emberekkel, hogy nem titkolózom, és mondjuk emiatt a tömegközlekedés. Nekem már nem annyira opció, mert zavar az, hogy azt látom, hogy valaki rosszallóan néz engem. El tudja rontani a napom. És ez sokszor megtörténik. Hogy valaki rosszallóan néz, beszól a mai napig.
Mit szólnak be?
Hát a hülye buzi. Ez egy általános dolog. És valószínűleg azért, mert hogy sok olyan ismerősöm van, aki azt mondja, hogy hát itt élek Budapesten, és őt még soha nem érte atrocitás. De nyilván szerintem ez ugyanúgy, mint a kutyák esetében, most ezt tudom felhozni. Például nekem egy angol szetterem van, akiben nincs semmi agresszió, ezért ez a többi kutya megérzi, és mindig rátámad. És valószínűleg velem is ez van, hogy valamiért ki tudnak pécézni. És ez nagyon sokszor, már az elejére 15 éve is ez volt, hogy felszálltam éjszaka a hetesre, és biztos, hogy egy társaság engem talált meg, mert mondjuk világos rózsaszín nadrág volt rajtam. De ugye az elején fel se tűnt, mert én középiskolában is így néztem ki, így öltözködtem, csak ott amúgy nyilván a kisvárosi közegben nem volt annyira téma már. Na, nem tudom, nehéz ez amúgy. Az egész, sok minden felhoz bennem, de az biztos, hogy ha egy szóban kéne leírnom, hogy mennyire érződik ez az életemben, akkor azt tudom mondani, hogy nagyon. Valószínűleg azért is, mert rohadt nagy az igazságérzetem, és nagyon zavar az, hogy ez határoz meg. Én nem akarok Bartus Marci lenni a meleg. ez annyira, ez borzasztó, ettől függetlenül, hogy amúgy meg identitásom a melegséget, mert amúgy nem vagyunk ugyanolyanok, mint a hetero férfiak, ezt nem lehet kijelenteni, teljesen mások vagyunk. Mindenben, intuitásom, mindenben mások vagyunk, mint a hetero férfiak, de attól még emberek vagyunk ugyanúgy.
És akkor most mi van azzal a 8 éves Bartus Martival, aki gyereket akart? Őt elengedte teljesen?
Átalakul igazából a gyásszá egy kicsit, de olyan fajta gyásszá, hogy nem veszítetted el soha, mert nem is volt soha tiéd. És most is igazából ez van, hogy kicsit azt érzem, hogy azért nem küzdök azért, hogy legyen gyerekem, mert igazából nincs miért küzdeni, mert konkrétan lehetetlen legálisan. Ugye nagyon sok olyan pletykát hall az ember, hogy szivárvány családokban élnek Magyarországon emberek, az valószínűleg nem volt legális. És már ez is rossz, hogy ezt csak hallott, hogy azok is biztos fizettek a gyerekért, meg hogy lemondtak, direkt megzsarolták a nem tudom milyen anyukát, hogy nekik adják a gyereket, hogy ezt valójában én a mostani életemben nem érzem azt, hogy akarom. De hogy, és ezen látszik az, hogy egy meleg embernél nem az van, hogy mindenképpen akarok egy gyereket, és gyereket akarok nevelni, és ki akarom használni, mint ahogy Kövér László mondta, hanem egy kicsit azért ez ki tudja belőlünk ölni ezt az állítólagos emberi tulajdonságot, ez a gyerekneveléshez. Van valami ilyen tulajdonság, hogy mindenkinek egy idő után feléled a kis lelkében, hogy szeretne egy utódot nevelni, de ezt ki tudják teljesen ölni az emberből, egészen addig, hogy nem gondolsz rá. Aztán elmész Londonba, ott élsz egy kicsit, és a Buckingham Palota előtt minden ötödik pár mondjuk a turisták között, de lehet, hogy sokat mondok, legyen minden tizedik. De még ha minden huszadik, akkor is látsz egy szivárvány családot, hogy amúgy milyen szépek, most nem muszáj akkor szivárvány családnak hívni őket, mert triggereli az emberek agyát, ez a szivárvány dolog, de akkor egy két apuka nevel kettő kislányt, vagy kisfiút, vagy tök mindegy, hogy milyen nemű gyerekeket, és látod, hogy milyen gyönyörűen tud ez működni igazából, és még a nap is szebben sütött akkor ott, mert azt érezted, hogy van lehetőség.
Külföldre költözés, nem?
Pont, hogy mondtam, hogy kétszer költöztünk vissza.
És miért jöttetek vissza?
Először amúgy egy munkahelyi dolog miatt lejárt a Európai Uniós pályázat, amikor még az Egyesült Királyság az Unióban volt, akkor voltunk kint, akkor amíg jöttünk vissza, és vissza akartunk menni, csak kitört a Covid-járvány, meg minden egyéb ilyen jó dolog, hogy kiléptek az EU-ból, és nem tudtunk visszamenni, és elmentünk Új-Zélandra. Ami viszont ez is mennyire ellentmond annak, amit gondolnak a magyar melegekről. Például én nagyon szeretem Magyarországot, én abszolút identitásban nem meleg vagyok, hanem magyar. Tehát, hogy tényleg nagyon, és az túl messze volt ahhoz, hogy boldogan lehessen ott élni. Pedig ott lehet örökbe fogadni, ott lehet házasodni, ott annyira messze van mindent, hogy 18 ezer kilométerre van Magyarországtól, és még Ausztráliától is több ezer kilométerre van, hogy ott ez a fajta rasszizmus, ez nincsen. Mert ugye összetartanak. Hiszen nincs miért ezen szól, ez egy sziget. Ott ők nem lehetnek rasszisták egymással, és ez nagyon látszik.
De bármilyen jó is volt, hiányzott Magyarország, abszolút, igazából igen, ez a
igen,
megfejtés.
Igen, hiányzott a kultúra, az európai kultúra leginkább. Nyilván a szeretteim is, de amúgy az európai kulturális élet nagyon hiányzott.
És akkor ez megfogalmazódott bennetek, hogy akkor ez a gyerekvállalás iránti vágy talán mégsem annyira nagyon erős, tehát mondjuk a honvágy az felülírja, vagy lehet az a pont, amikor
mégis
úgy döntöttem.
Nem azért mentünk el, hogy gyereket vállaljunk elsősorban. Ott már ugye eszedbe jut, amikor tudod, hogy lehet, és hogyha tovább maradnál, akkor valószínűleg bele is vágnál, de ez is tök érdekes szerintem, hogy annyira ki tudják belőled amúgy ezt írtani itthon, hogy ott sem ez az első számú. Nem ez az első, mert tudod, kimész, és azért egy akármelyik külföldi országba elmész, ott fel kell építeni egy életet. És hogy el kell kezdeni újra valahonnan, ha amikor 30 fölött már elindulsz valahol, akkor már nem olyan kényelmes egy szobába lakni, akkor nem az első gondolatod, hogy nem még akkor ide gyorsan örökbe fogadok két gyereket.
Hát meg azért nyilván az is benne van, nem itthon, hogyha már az ember csak úgy simán ennyi megjegyzést kap, akkor hogyha lesz egy gyereke, akkor ti mit kaptok, de semmi, de mit igen. kap a gyerek?
Igen, ez amúgy pont, hogy készültem erre az adásra, szóval gondolkodtam rajta, hogy miről fogunk beszélni. Eszembe jutott tegnap, hogy pont ez a része, hogy vajon, hogyha most lenne egy gyerekem, és elkezdenék azzal piszkálni az iskolában, hogy hú, neked két apád van meg, hogy hülye buzik, akkor vajon mit mondanék neki? Még nem tudom. Ha egyszer majd ezt megfejtem, akkor majd szólok nektek.
Vannak olyan statisztikák egyébként, amelyek azt mondják, hogy a magyar társadalom a mélyben sokkal elfogadóbb, mint a felszínen, és azt is mondják, hogy ha nem tudom én, ha négy fal között vagyunk, vagy egy olyan élethelyzetben vannak az emberek, ahol mondjuk a külvilág felé nem kell elő nyilatkozni, akkor kifejezetten pozitív véleménnyel vannak a szivárvány családokról, mint szomszédok, vagy mint
hát,
barátok.
Azért, mert érted, amikor megkérdezik őket egy ilyen kérdőívben, akkor ő is szembesül saját magával, és mondjuk persze. Beírja azt, hogy én egyetértek ezzel, egyébként meg ő a legnagyobb buzizó, meg ezt tanítja.
Igen, ez nagyon érdekes.
De ugyanakkor melegpároknak is vannak pozitív tapasztalatai.
Egyébként nagyon érdekes, amit mondasz, mert például az otthoni, a jászberényi szomszédunk, aki az egyik legnagyobb fideszes, de olyan szinten, hogy így nem tudod megrengetni a hitét, mikor elmondod neki, hogy tehát ha most azt mondanám, hogy Orbán Viktor felnyársalt 12 gyereket a Kossuth téren, akkor is azt mondaná, hogy jól tette. Tehát itt tart, vannak ilyen emberek, tehát amikor a hittel nem tudsz vitatkozni. De ő neki, és ez mennyire érdekes, hogy én is meleg vagyok, nem tudom, hogy 30 éve ismer, imádja a páromat, meleg egyébként a keresztfia, imádja azt is a párját, akkor ő van egy nagyon jó orvos barátom, aki anyukája is orvos, és például neki is az egyik lánya leszbikus, de nagyon nagy fideszesek. De borzasztóan, és hogy így nem világít rá az összefüggésre a saját agyában, hogy mennyire káros az, hogy alapvetően egy olyan elnyomó hatalmat támogat véres szájjal, aki a saját gyerekét egyébként valószínűleg, ha a hatalom azt követelni, akkor kitoloncolna az országból.
A Hajdú Péter interjúját láttad? Most a nagy interjút?
Igen.
Ahol külön kitér arra, hogy számos dologgal egyetért a Fidesz politikájában, de azzal nem, hogy meleg párok ne fogadhassanak örökbe gyereket. Nekem az jutott eszembe, amikor néztem ezt az interjút, hogy ez nem csak egy pofon a kakának, mármint, hogy...
Hát végig is egyébként azt mondják, hogy Donald Trump sem homofób. Mégis ott tartunk, hogy ezt a általuk woke-nak hívott, mert igazából itt ez a melegek örökbe fogadását is ennek hívják, dolgot ezt elítélik teljesen. De attól nem homofób, attól csináljátok azt, amit akartok, mert egyébként alapvetően, ha a GDP-t megnézzük, nagyon nagy részét kiteszik a meleg értelmiségi emberek, nem csak itt, hanem Amerikában is. De például a Hajdú Péterre visszatérve, szerintem nagyon kevés olyan ember van, mint ő, aki ennyire érdekből helyezkedne. Most ez tudom, hogy nem róla szól ez a műsor, de mégis mit is mondana?
Témához tartozik.
Éppen mit is mondana? Tehát, hogy nem akar teljesen antipatikus lenni mindenkinek, gondolom 50 ezer meleg barátja van, hiszen abban a médiában, ahol ő dolgozik, meg az, ami tehát, szerintem a legtöbb jó barátja közül ki, nagyon sok meleg kerül neki, tehát, hogy akit így ismerünk is, és ezért nem mondhat szerintem teljesen nem folyatja ugyanazt a nótát, mint a Fidesz.
Te nem azt érezted ebben, hogy keresett valamit a sok dolog közül, amiben kitűnhet, van, amire úgy érezte, hogy nem tudom én, hogy kockázat nélkül
nem tartom ennyire okosnak,
nyilatkozhat.
Hogy ilyet
nem feltétlenül kell ez okosnak lenni.
Lehet, hogy tudatalatt csinálta ezt, igen.
Marci, egy kicsit még térjünk vissza az örökbefogadáshoz, ugye te is említetted az illegális megoldásokat.
Igen.
Ezekről tudsz egy kicsit mesélni, hogy mik ezek, és hogy te miért vagy ezekkel kapcsolatban elutasító, vagy esetleg gondolkoztál te is azon, hogy mégis csak egyébként ugye büntetőjogi felelősségre vonható az, aki ehhez a megoldáshoz folyamodik.
Hát pont emiatt, hogy az illegális dolgok, tehát hogy azért nagyon törvénytisztelő polgár vagyok, tehát hogy semmiképpen nem vetemednék ki erre, mert a végén az lenne az egészben, hogy elveszik a gyerekemet, akivel nem tudom hány évig együtt vagyunk és szeretjük egymást, ez szerintem a legrosszabb megoldás. Természetesen több lehetőség is van, amit amúgy Magyarországon ugye nem lehetséges, a béranyaság az egyik ilyen, de igazából talán a legtöbb innen indul ki, mert az alapvető béranyasság, amikor valaki fizet sok millió forintot, vagy sok millió dollárt egy nőnek, aki kihordja a hímival sejtet, vagy most biológiában nem kell belemennünk, ez amúgy sok helyen működik. Mexikó, például nagyon sok spanyol Mexikóban, vagy Amerikában keres ilyet, mert Európában nagyon kevés helyen létezik ez. Magyarországon ez tilos. Magyarországon amúgy az is, én úgy tudom, hogy tilos, hogyha te béranyával, vagy béranya szül neked mondjuk Amerikába, és hazahozod, az is tilos. Hiszen honnan lett neked ez a gyerek, nem vallhatod be, hogy valaki felbérelt béranyaként, hiszen az az amerikai állampolgároknak szól. Tehát nekik szól, nem a magyaroknak. Akkor lehet, hogy van lehetőség is, hogy valaki terhes lesz, és nem szeretné megtartani a gyermeket, de lemond a meleg párja vára. Ugye állítólag ez nem ez általában nem illegális, hiszen egy ember, egy személy részére le lehet mondani, viszont ugye itt is előnyben részesítik a párokat, Tehát nem nagyon történik meg az, hogy lemondhat valaki egy meleg férfi, vagy meleg nő, javára a gyerekéről. Igazából ezek a mind a kettő bizonyosság, majd hogy nem, mert ugye sokan vádolják azzal a szivárvány családokat, hogy fizettek azért a gyermekért, annak az anyának is azért mondott le a javukra. Előfordulhat egyébként, nem tudom őket bitófa alá küldeni, mert teljesen logikus, hogyha egyszer nagyon, valaki nagyon-nagyon-nagyon szeretne gyermeket nevelni, és nem tudja máshogy megoldani, akkor muszáj ilyen eszközökhöz nyúlni. Én nem lennék rá képes pont amiért, amit mondtam nektek, hogy rosszul sülhet el, és ez meg mindenkinek rossz. Egyébként sokáig nevettünk, arra nagyon emlékszem gyerekkoromban a Terry Blacken, akinek volt kettő örökbefogadott, vagy nem is tudom, hogy örökbe voltak fogadott, de volt két gyermek, akit nevelt. Igen. És folyamatosan azon ment a Blikben, meg nem tudom, minden bulvárlapban, hogy most akkor elveszik, nem veszik el, elvették, visszaadták, és közben kb. Az ember beleőrült. Ő is, meg a gyerekek is. A Danika, emlékszem, így hívták a kisgyereket. Ez nem jó.
Az biztos, hogy nem jó. Van egy egyedülálló barátnőm, aki örökbe szeretne fogadni, és ő alapítványoknál van, kettőnél is. És mesélte nekem, hogy most van egy meleg srác is, aki szintén pályázik gyerekre, de ő nem mondta el, hogy meleg. És most felajánlottak neki egy gyereket. Tehát, hogy még ez is lehetne egy megoldás, hogy...
Az abszolút megoldás. Én most úgy tudom, hogy az van a pszichológiai tervben is, hogy nem szabad elmondani. Szexuális irányultságot, ami mondjuk törvény előtt egyébként pozitív volt, hogyha neked volt párod, nem számította azt, hogy meleg vagy nem, az pozitív elbírálásban részesült, hogyha nem egyedül akartál nevelni, hanem volt egy párod. Itt ugye most ez egyáltalán nem, hogyha kiderül, hogy neked van egy azonos nemű párod, akkor az negatív.
De mondjuk még, tehát hogy igazából vagy a törvényszegés, vagy a hazugság az, ez amin keresztül lehetne.
Igen. Ez nevetséges amúgy. Ez egy alapvető emberi jog, a gyereknevelés ez való jog, amit elvettek Magyarországon sok embertől. Szerintem ez konkrétan egy normális helyen, egy normális demokráciában, normális időben ezzel az embereknek az utcára kellett volna mennie, nem tapsolni.
Egy picit még a Kövér Lászlóhoz visszacsatolva, azt akartam is neked mondani, hogy ugye a kiteljesedés és az önmegvalósítás eszközeként emlegette ugye a melegpárok gyerek örökbefogadását, ami szerintem azért nagyon vicces, mert ez a heteroknál pontosan ugyanúgy.
Pontosan így működik.
Ezt akartam mondani, hogy ez
azért
miért
akartam
baj?
Én is gyereket, mert ki szeretnék teljesedni.
És a férfiak általában miért szeretnének egy heteroszexuális kapcsolatban gyereket? Hát pontosan azért.
Abszolút.
Hogy
abszolút,
kiteljesedjenek, vagy a gyereken keresztül, vagy a nevelésen keresztül.
Igazából az van, hogy nagyon ráerősítenek arra, hogyha valakinek több, vagy legalább ugyanannyi joga lesz, mint nekem, attól nekem nem lesz kevesebb. És akkor arra erősítenek rá, hogy de, érezd azt, hogy neked attól kevesebb lesz. Hogyha annak a férfinak, aki nem a nőket szereti, ugyanúgy lehet gyereke, neked attól rosszabb lesz. Hogyha úgy végig gondolva, mennyire hülyeség ez.
Szerinted a leszbikusoknak más a helyzete?
Fú, nagyon nehéz kérdés. Azt gondolom amúgy, hogy alapvetően nem, mert nekem több leszbikus pár ismerősöm is van, akik nem tudnak örökbe fogadni, évek óta próbálkoznak, pedig állítólag könnyen maradnak az egyedülálló nőknek gyermeket, és mégsem történik meg. Viszont nyilván biológiai szempontból lehetne könnyebb, ezt én már mondtam több leszbikus barátnőmnek is, teljesen kérdezett, hogy gondolok ilyet, hogy majd ezért lefekszem valakivel, de láttam egy dokumentumfilmet erről, ahol Európában mindenhol, itt most már utána emlékszem, hogy kiterjedt a hálózat, és Ausztrália mindenhol is egy férfi eladogatta a spermáját. És hogy hány ezer vagy 500 gyereke lettem, ugye tök rossz, mert hogy azonos helyen ugye véletlenül összeházasodnak, akkor az kicsit vérfertőzés. Tehát ez megoldhatóbb lenne, hiszen a leszbikus nők ugye tudnak szülni.
Amennyiben nem bejegyzett élettársi kapcsolatról van szó.
Így van. De még szülni akkor is tudnak egyébként, ugye? Hogyha valamelyik férfitől terhbe esnek.
És megítélésükben szerinted a leszbikusak így a társadalmi szinten más kasztban vannak?
Én azt gondolom, hogy igen. És pont ebből látszik ez a patriarhátus, hogy a hetero férfiak irányítják ezt a világot. Egyébként a közhangulatot is ők irányítják. Sokkal kevésbé zavarja őket, ha két nő csókolózik. Az nem triggereli őket annyira, mint a két férfit látnak kézenfogva. Vagy nem is csak kézenfogva, csak hogy kiderül róluk, hogy meleg. Már jobban zavarja, mint a két nő, mert akkor ott szexuálisan vonzónak találja. egyébként pedig a férfiaktól undorodik, de még akkor is, hogyha két kevésbé szimpatikus, vagy hogy mondjam, két kevésbé szép nő a férfi számára, akkor is jobban elfogadják. Ez szerintem egész régóta így van. A leszbikusokat, ha megkérdeznék, valószínűleg nem ezt mondanák, de én ezt tapasztalatból mondom, és több leszbikus barátom van, akik kézenfogva járkálnak az utcán, akárhol a világban, soha egy rossz szót nem kapnak, és érdekes, hogy azért is van ez, mert maga a nők, maga a heteronőknél is az érintés a sokkal gyakoribb, mint a hetero férfi barátságoknál, ezért simán azt gondolják, hogy ez így két barátnő, vagy nem tudom, testvérek, ami férfiaknál nincs meg.
Nem tudom, hogy számít-e bármit, de talán nekik kevesebb az érdekképviselet, nem?
Igen, sokkal kevesebb, és ezt szóvá is teszik sokszor, és meg is értem. Kevesebb az érdekképviselet, és amúgy, hogyha megnézel egy reklámot, vagy bármilyen, amikor melegekről van szó, akkor mindig férfiak vannak ott, és ez amúgy nem biztos, hogy jó. De pontosan lehet, hogy ez azért történik így, mert sokkal jobb felkelti a figyelmet, hogyha a férfiakról beszélnek. Erre nem tudok sajnos mit mondani, mert egyébként szerintem tök rossz. Ebben a dokumentumfilm sorozatban is, amiről a Telex írt, ott is igazából a 10-ből 2 volt nő. De azért, mert nem vállaltak többen.
Voltak bizonyos elveid a gyerekneveléssel kapcsolatban, de aztán anyukáddal beszéltél erről egy kicsit, hogy ez nem feltétlenül úgy van a gyakorlatban, ahogy elképzeled. Mik ezek az elvek, és ezek változtak-e benned?
Fú, hát egyébként abszolút hogy tudok sarkosan gondolkodni, mint egy idióta férfi, tehát te teljesen tudok úgy, hogy azt gondolom, hogy szemellenző, és ennek így kell lennie, és akkor ugye egy nő rávilágít arra, anyukám, hogy amúgy nem teljesen így van, kérlek, egy kicsit azért árnyal ezt a dolgot. Például alapvetően a tisztelettudás, az nekem az gondolom, hogy nagyon fontos, én itt erre gondolok leginkább, hogy tiszteljük az idősebbet, tiszteljünk mindenkit, mert amúgy egyébként kedvesnek és tisztelettudónak lenni menő, semmi más nem menő. Ez az, amire egyébként gondolok, arra, hogy szerintem nagyon fontos az, hogy tanuljunk, de nem feltétlenül úgy, hogy legyél 5-ös matekból, meg mindenből, hanem ami kicsit is érdekel, abban legyél nagyon jó, mert azt senki nem fogja elvenni tőled, és ez egy kicsit meg is dől, mert például az én szüleim szerint, legalábbis apukám szerint mindenből kitűnőnek kell lenni, és ettől kikészülök, én nem ezt gondolom, viszont szerintem nagyon fontos az, hogy ha még nem is ilyen pályán fogsz dolgozni, akkor is értelmiségi legyél. Fú, nagyon sok minden van, amiről egyébként így...
És mi az, amit anyukád helyre rakott benned, vagy mi az, amivel ő nem értett egyet?
Hát azt mondtad, van ez a tipikus mondás, hogy régen elveim voltak, aztán gyerekeim lettek, és ezt semmit nem lehet úgy csinálni, hogy elképzeled, mert ezek a gyerekek, ezek önálló entitások, ők emberek. Őekik saját akaratuk van, és nem véletlenül ő akarja azt, amit akar. Nem azért akarja, hogy veled kicsesszen. És ez neki is most, hogy van unokája, nem tőlem, hogy nyilvánvalóan az interjúban kiderül. Derült ki neki is jobban, hogy talán sok minden nem úgy kellett volna csinálni, és hogy most az unokájával például javasolná, hogy mondjuk ne úgy csinálják mondjuk a szülei. Ez egy kicsit azért nehéz, mert minden szülő ugye azt gondolja szerintem, hogy azzal tesz a gyerekének a legjobbat, hogyha irányba állítja, és megmondja, hogy erre menj, neked azt kell csinálnod, és akkor fantasztikus ez. Csak lehet, hogy a gyerek amúgy nem is szeret jobbra menni, csak balra, akkor miért akar a mándal jobbra küldeni? Mert hogy azt gondolom, hogy ez a társadalmi norma. Hát például ezek a társadalmi normák azokat, amiket így ledöntenék előtte folyamatosan, az biztos, hogy azt mondanám, hogy nem kell minden társadalmi normára figyelni, de legyél tiszteletteljes mindenkivel, mert soha nem tudhatod senkiről, hogy éppen honnan jött.
Most eszembe jutott, hogy azt mondtad ebben a cikkben, hogy kis diktátorokat nevelnek sokan a szülők, de egyébként nem, alá tudom támasztani, mert pont a kisfiamnak a szüleivel beszélgettünk egyszer egy ilyen játszóterezésen, és akkor az egyik apuka ilyen teljesen magába dőlve így mondta, hogy tudjátok mit, mi vagyunk az a generáció, akik a saját szüleiktől féltek, és a gyerekeiktől is féltek, és egyébként ebben van valami.
Igen.
Sajnos ebben van valami. És akkor például anyukád, hogy áll ahhoz, vagy gondolom erről beszélgettetek, hogy akkor lehet, hogy a te részedről nem lesz unoka, illetve neki a megélése azzal kapcsolatban, hogy neked ez egy hiányveszteség.
Szerintem ennyire nem beszélgettünk amúgy tudatosan erről. Tök érdekes ez, hogy ezt kérdezed, mert ő mindig olyan ember, hogy mindig megvárja, hogy hozzá menjenek egyébként a melegség témával is így volt igazából egy időben, ő kérdezett már rá, de úgy, hogy ez úgy történt már meg, hogy meg körülbelül év csak azt nem mondtam neki, hogy én mi vagyok, és akkor megvártam, hogy megkérdezzen, de akkor is úgy volt, hogy én mentem hozzá, és kérdez már meg, körülbelül ez volt, és itt ebben a témában is ez van, hogy volt már róla szó, hogy inkább apukám részéről, hogy miért nem fogadta körökbe, ez még ezelőtt, a törvény előtt volt, vagy hogy milyen jó lenne nektek egy ilyen kislány, tehát ilyenek ezek a dumák, hogy mondom, nagyon jó lenne, igen, csak hogy nem gondoltok mögé, hogy egyébként amúgy annyira nem egyszerű. De szerintem az van, hogy aki nem konkrétan az elszenvedője ennek, tehát nem konkrétan én vagyok, vagy a párom, vagy az a leszbikus pár, ők amúgy ebben nem gondolnak így bele. Lehet akármilyen szeretetteljes szülő, lehet akármilyen jófej barát vagy testvér, ők ezt így nem gondolják teljesen át, hogy neked ezzel, hogy mekkora trauma lehet amúgy valójában belülről, meg lehet, hogy mi is elbagatelizáljuk ezt a dolgot, de anyukám nincs azon kiakadva, hogy nem lesz tőle unokája. Szerintem, hogyha lenne, akkor annak nagyon-nagyon örülne, de nincs ilyen elvárás, vagy nincs ilyen feszültségkeltés ezáltal, hogy na, azért jó lett volna, hogyha van, azért jó, de jó lenne most, ha itt lenne a te gyereked is, ez amúgy sosincsen. Szóval lehet, hogy most megkérdeznénk, akkor amúgy tök érdekes dolgokat mondana, szóval amúgy kíváncsi leszek, lehet egyszerűen megkérdezem. De nem volt még konkrétan ilyen nagyon komoly beszélgetésünk ezzel kapcsolatban.
Te teljesen lemondtál a gyerekvállalásról, vagy még motoszkál benned, vagy ki tudja, hogy mit hoz a jövő?
Nem mondtam le szerintem. Amúgy azért, mert semmiről nem mondok le, de most az, hogy most holnap után belevágjak ebbe a programba, azt nem látom. Ezt nem látom, mert nagyon durván azt érzem, hogy egy olyan lelki, minden fizikai, anyagi, minden olyan fajta megterhelés lenne, hogy végül azt érzem, tehát belebukhatnék, belebukhatnánk, és lehet, hogy ezt most nem akarom. Arra nagyon várok, hogy esetleg, ha itt a következő 10 évben lenne bármiféle változás, akkor mit mondanék? Ezt nem tudom. Hogy ezen múlik-e bármi. Nem tudom, hogy van Magyarországon most az a helyes változás, hogy ezt a fajta liberális gondolkodásmódot akarja valaki behozni. Úgy látom, hogy nem. Ezért így ez nehéz.
Legyen változás, és köszönjük Bartók.
Köszönjük, hogy eljöttél. Vendégünk.
Köszönöm. Köszönjük a figyelmet, adásainkat hallgassák vissza a főbb podcast megosztó felületeken, és az adást pedig nézzék vissza a YouTube-on is, és természetesen a Klubrádió weboldalán is visszahallgatható az Unisex összes adása, szintén ugye a Bartus Marcival készült interjút is itt hallgathatják meg.
Igen, én azt még hozzá akartam tenni, hogyha mindig azok, ez az első olyan adás, ami részleteiben vagy egészében videós változatot is kapott. Így van, hogy a Bori mondja, köszönjük szépen, hogy meghallgattak és megnéztek minket. Üdvözlöm önöket a két műsorvezető, Kerekes Bori.
És Kovács Gellért.
Minden jót, vigyázzanak magunkra.
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.